Szerető édesatyánk, köszönjük néked, hogy összejöhettünk ma ezen a helyen, a szombatnap első óráiban, hogy visszatekintve az elmúlt hétre a szívünk és a lelkünk el tudjon csendesedni. El tudjuk üzni magunkból a világ zajait, sok fáradalmait, és megpihenve te nálad, magunkba szívhassuk ígei tanácsaidat, útmutatásaidat, és azt az erőt, amelyet ezen keresztül kapunk majd tőled. Köszönjük, hogy elkezdhetünk most egy olyan előadás sorozatot, amelyben az utolsó időkre szóló jövendőléseket végigvesszük, megpróbáljuk megérteni, és megpróbáljuk az életünket majd ezekhez igazítani. Kérünk, hogy áld meg ezt a sorozatot, áldjál meg mindannyiunkat, akik hallgatjuk, és áld meg az előadókat is, akik felkészültek arra, hogy a te proféciáidat közvetítsék, kommentálják, megmagyarázzák, tanítván bennünket. Köszönjük, hogy itt vagy velünk most, és érezhetjük a jelenlétedet. Kérünk, hogy áld meg ezt az órát számunkra. Ingyen kegyelmedből kérjük ezt. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Radnóti Miklós, 8. ekloga. Üdvözlégy! Jól bírod-e vadhegyi úton a járás, szép öreg ember? Szárny emelé, avagy üldöz az ellen? Szárny emel, indulat űz, a szemedből villan a villám. Üdvözlégy, ak férfiú! Látom már, hogy a régi nagyharagú proféták egyike vagy, de melyik mond, hogy melyiké? Náhum vagyok. Elkós városa szült, és zengtem a szót Asszír Ninivé buja városa ellen. Zengtem az isteni szót a harag teli zsákja valékén. Ismerem ősdühödet, mert fönnmaradott, amit írtál. Fönnmaradott, de a bűn szaporább, mint annak előtte. S hogy mi a célja az Úrnak, senki se tudja ma sem még, mert megmondta az Úr, hogy a bőfolyamok kiapadnak, hogy megrodjanak Kármel a Básán, a Libánon dísze lehervad, a hegy megrendül, a tűz elemészt majd mindent, s úgy is lőn. Gyors nemzetek öldösik egymást, s mint Ninivé, úgy mesztelenül le az emberi lélek. Mit használnak a szózatok, és a palánkfene sáskák zöld felhője mit ér, hisz az ember az állatok alja, falhoz verdesik itt is, amott is a pöccsecsemőket, fákja a templom tornya, kemence a ház, a lakója megsül benne, a gyártelepek fölszállnak a füstben, égő néppel az utca rohan, majd búgva elájul, s fortyan a bomba nagy ágya, kiröppen a súlyos ereszték. S mint legelőkön a marha lepény, úgy megzsugorodva szerte hevernek a holtak a város térein. Ismét úgy lőn minden, ahogy te megírtad. Az ősi gomolyból mondd, miért jöttél vissza mégis e földre? Mi hozott vissza? A düh, hogy az ember újra, és megint csak árva az emberforma pogányok hadseregében, s látni szeretném újra a bűnös várok elestét, s mint tanú szólni a kései kornak. Már szóltál, s megmondta az Úr régen szavaidban, hogy jaj a prédával teli várnak, ahol tetemekből épül a bástya. De mondd, évezredek óta lehet, hogy így él benned a düh, ilyen égi konok lobogással. Hajdan az én torz számot is érintette, akárcsak bölcs Izaiásét szénnel az Úr. Lebegő parazsával úgy vallatta a szívem, a szén izzó eleven volt, angyal fogta fogóval, s nézd, ím hol vagyok én, hívj engem is el hirdetni igédet, szóltam utána. s akit egyszer az Úr elküldött, nincs kora annak, s nincs nyugodalma. A szén az az angyali égeti ajkát. S mennyi az Úrnak, mond, ezer év, csak pilleidő az. Mély fiatal vagy, atyám, irigyellek. Az én kis időmet mérném szörnyű korodhoz, akár vacsodrú patakban gömbölyödő kavicsot már kopta te röpke idő is. Csak hiszed, ismerem újabb verseid, éltet a méreg. Proféták s költők dühe oly rokon, étek a népnek s innivaló. Élhetne belőle, ki élni akar, még eljön az ország, amit ígért amaz ifjú tanítvány, rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat. Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az óra, már születőben az ország. S hogy mi a célja az Úrnak, kérdém, lásd, az az ország. Útra kelünk, gyere, gyűjtsük össze a népet. Hozd feleséged, s mesbotokat már. Vándornak jó társa a bot. Nézd, add oda azt ott, az legyen ott az enyém. Mert jobb szeretem, ha köcsörtes.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm még egyszer a gyülekezetet, köszöntök minden jelenlévőt. És szeretném elmondani, testvéreim, hogy ennek a ma esti előadásnak, ennek a prédikációnak az igazi célja valójában az, hogy néhány kulcsot adjak a kezetekbe, hogy megértsük és meg tudjuk nyitni a Jelenések könyvét. Bizonyára mindannyian jól tudjátok, hogy a Jelenések könyvében a 7-es szám milyen gyakori, mennyire fontos szám. Ezért arra gondoltam, hogy így lesz megfelelő, hogy összesen 7 kulcsot választok. Ezzel a 7 kulccsal a Jelenések könyve alapvető üzenetét, célját, a mondani valóját, lehet azt mondani, hogy azt a hátteret is megismerhetjük, amelyben ez a könyv megszületett. Valójában mit is tudunk a szerzőről, a keletkezési helyről, vagy az időről? Ha régi egyházatyák, ókori atyák iratait böngésznénk, akkor úgy találnánk, hogy elég korán már 115 tájékán egy Polikárp vagy Polikárpusz nevű egyházatya, aki valószínűleg ismerte János apostolt személyesen, megerősíti azt, hogy igen, Jánostól származik ez a könyv. Majd néhány évvel később egy Papiász nevű tanítvány, egy házatya 150 körül ugyanezt erősíti meg, végül Iréneusz 200 tájékán hasonlóképpen nyilatkozik. Azt lehet mondani, hogy minden számottevő korabeli egyházatya, aki ismerhette, vagy közvetlenül, vagy második generációsként János apostolt, megerősíti azt a hagyományt, hogy ennek a könyvnek a szerzője maga János. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert a mai Jelenések kutatók jó része kétségbe vonja azt, hogy a könyvet János apostol írja, vagy írta, annak ellenére, hogy a Jánostól származó iratok közül ez az egyetlen, amely János nevét viseli. Hogyha van nálatok Biblia, akkor kérném, hogy lapozzatok a Jelenések könyve első fejezet 9. verséhez. Ebből a versből megtudjuk azt, hogy János apostol nagyon egyszerűen megnevezi önmagát, megnevezi a helyet, ahol éppen van, és azt is elmondja, hogy miért van ott. A Jelenések könyve első rész 9. versét így olvasom, hogy én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amelyet Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Ha belegondolunk, hogy egyetlen egy mondatban, egy versben Jézus Krisztus neve kétszer is előfordul. Nem számoltam meg, hogy Jézus neve hányszor fordul elő a Jelenések könyvében, de valahogy egy kicsit vitában lennék Luther Mártonnal, amikor azt hallom, hogy ő nem találta meg benne Jézust. Elolvastuk ezt az egy verset, és már kétszer is, az elején is, a végén is Jézus Krisztusról van szó. János egyszerűen megnevezi magát, azt mondja, hogy ő János. Nem kellett több ahhoz, hogy mindenki tudja, hogy kiről van szó. De érdekes módon, ha János evangéliumát fellapozzuk, ott nem találjuk meg János nevét, sőt, hogyha János három levelét olvassuk, egyikben sincs János neve. Mégis ezeket az iratokat úgy tekintjük, mint amelyek János apostoltól származnak. Ha pedig ez így van, akkor mennyivel inkább a Jelenések könyvét, amelyben ő maga megnevezi azt, hogy ő a szerző, elmondja azt, hogy hol van, Pátmos szigetén, amely körülbelül 50 kilométerre Kis-Ázsia partjaitól található, ma Görögország része, egy kopár sziget, ma természetesen már nem olyan kopár, mint 2000 évvel ezelőtt volt, ma a turista paradicsom, azt lehet mondani, és ha valaki megteheti, hogy elmegy oda, akkor menjen el, mert gyönyörű, szépen kiépített sziget. De János apostol korában egy nagyon kopár börtönsziget volt. A keresztény hagyományból azt is tudjuk, hogy Domitianus császár, aki 81 és 96 között uralkodott, száműzte János apostolt erre a szigetre, arra gondolva, hogy elszakítja így a keresztény közösségektől, Kis-Ázsiától, és talán korlátozni tudja János működését, János apostol hatását. A különös az, hogy éppen ebben a környezetben, ezen a helyen kapta a legkülönösebb, lehet azt mondani, hogy egyedül álló kinyilatkoztatását, amely a Biblia utolsó könyve lett. Valószínűnek tűnik, hogy ez volt az első műve, amelyet megírt 96 tájékán. Ugyanis amikor Domitianus császár egy összeesküvés áldozata lett, és 96-ban meghalt, akkor a keresztény hagyomány alapján úgy tudjuk, hogy János visszatérhetett Efézusba. Hogy Pátmos szigetén írta meg ezt a könyvet, vagy miután visszatért Efézusba, nem tudjuk. Minden esetre a látomásokat ott a szigeten kapta, ahol száműzött volt. Miután megírta ezt a könyvét, valószínűleg az evangéliumot írhatta meg, és a legvégén pedig a három levelet. Ez az első kulcs tehát, amely szükséges ahhoz, hogy a könyv szerzőjét egy kicsit megismerjük. Valamit tudjunk a körülményekről, amikor ez készült, tehát azt lehet mondani, hogy 96 körül az időszámításunk szerint. És ezzel a Bibliának egy olyan könyvéhez jutunk, amely a legutolsó megírt könyvcsoport egyik része. Nézzünk egy második kulcsot. Mit mond a könyv önmagáról? Nagyon fontos minden bibliai iratnál, hogy végig gondoljuk azt, hogy a könyv maga mit állít magáról, milyen céllal készült, mi a könyv lényege. Miben van a könyv igazi tartalma? Mit üzen nekünk Isten a könyvön keresztül? A Jelenések könyve első fejezeténél vagyunk. Kérem, hogy lapozzatok most az első vershez. Ennek a versnek az első fele így hangzik, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Megint csak Jézus neve. És már a harmadszor. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Jézus Krisztus kijelentése. Ez az utóbbi szó, a kijelentés, görögül apokalipszis, mi egy kicsit latinosan úgy mondjuk, hogy apokalipszis, vagy apokalipszis. A szó ténylegesen azt jelenti, hogy valamit leleplezni, valamit nyilvánosságra hozni, valamit kijelenteni. Tehát ez a szó maga azt jelzi, hogy a könyv nem rejtett, nem titkos könyv, nem kódolt könyv. A Jelenések könyve nem egy bezárt könyv. Addig, amíg Dániel könyve végén például azt olvassuk, hogy zárd be és pecsételd be ezt a könyvet a végső időkig. Így a jelenések könyvében nem találjuk ezt, sőt, a végén éppen azt fogjuk találni, hogy benne zárd ezt a könyvet. Ezzel együtt hadd mondjam azt, hogy van a könyvnek olyan része, amely mégiscsak zárt. És ha néhány perc múlva odaérünk, akkor ezt is elmondanám. Mit is tartalmaz Jézus Krisztus kijelentése? Azokat a dolgokat, amelyeknek meg kell lenniük hamar. Mondhatná valaki, hogy mit jelent a hamar? Mert eltelt közel 2000 év, hogy János apostol megírta ezt a könyvet. Vajon mire gondolt, amikor így fogalmazott, hogy a dolgoknak meg kell lenniük hamar? Ez a kifejezés nem feltétlenül azt jelenti, hogy nagyon rövid időn belül, hanem hogy a könyvben leírt események közötti idő valószínű nagyon rövid lesz, és mint ahogyan más profétai könyvben, például Habakuk könyvében azt olvassuk, hogy a dolgok a végük felé sietnek. Így el lehet képzelni, sőt nagyon valószínűnek tartom, hogy a jelenések könyvében leírt események a végük felé sietni fognak. És így lehet igazán megérteni ezt a kifejezést, hogy olyan dolgokról szól, amelyeknek meg kell lenniük hamar. Az elmúlt év Magyarországon a Biblia éve volt. És a Magyar Biblia Társulat Alapítvány érdekes módon a jelenések könyve első fejezet 3. versét választotta mottóul. Ez a vers pedig így hangzik, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Mit érthetünk meg ebből a mondatból? Hogy boldog, azaz áldott az, aki olvassa a könyvet, áldottak azok, akik a könyvet forgatják, akik a könyvet hallgatják, mondhatnánk azt is, hogy akik a könyvet kutatják. Milyen könyv ez? Prófétai könyv. A prófétálás beszédeit tartalmazza, amely beszédek arról szólnak, hogy az idő közel van. A jelenések könyvében elég sokszor olvashatunk az időről. Ami azt jelenti, hogy ez a könyv különösképpen az időre helyez hangsúlyt, és azt akarja mondani, hogy helyesen gazdálkodjunk az idővel, tanuljunk meg valamit, azt tudnélik, hogy az idő milyen érték. Az idő közel van, azaz a cselekvés ideje nagyon közel van. Van egy harmadik dolog még, amit a könyv végéről szeretnék olvasni, a 22. fejezet 10. versében. Azután mondanékem, tudnélik az angyal, aki a kijelentést közvetíti János apostolnak, be ne pecsételd a könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Tehát a könyv elején is azt találjuk, hogy az idő közel van, a végén ugyanaz, hogy ez prófétai könyv, prófétai beszéd, nem kell bepecsételni, tehát egy nyitott könyv. És az igazi indok az, hogy az idő közel van, annyira közel van a beteljesedés, és az események sorrendje olyan gyorsan változó, hogy igazán ezt a könyvet nem lehet bepecsételni, mert már a közeli napokban, közeli hetekben, közeli hónapokban, években, János apostol után már is teljesedtek dolgok, amelyek a könyvben meg vannak írva. A könyv tehát azt mondja magáról, hogy isteni kijelentés, azaz, hogy leleplezése a történéseknek, prófétai könyv, nem kell bepecsételni, és az időről szól. Nézzünk egy harmadik kulcsot. Ez a kulcs pedig a múltról szól. Valójában a jövő, amelyről ez a könyv szól, a múlt nyelvezetére épül. A felsorolt bibliai versek közül egyet szeretnék csak olvasni, a jelenések első rész 12. versétől 16-ig. Ahol János apostol azt írja, hogy megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt. Megfordulván pedig láték 7 arany gyertyatartót, és a 7 gyertyatartó között hasonlót az emberfiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél arany övvel körül övezve. És az ő feje pedig, és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó. És a szemei olyanok, mint a tűzláng, és a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. A szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jő valaki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Hol találkozunk hasonló képpel a Bibliában? Dániel könyve 10. fejezetében. A különbség az, hogy itt 2 további jellemzővel kiegészül ez a kép. Egyrészt, hogy Jézus jobb kezében van 7 csillag, másrészt pedig, hogy a szájából egy 2 élő éles kard jő ki. De a további 5 jellemzőt megtaláljuk Dániel könyvében. Így összesen itt 7 jellemző van. Ez maga is egy érdekes dolog, hiszen a jelenések könyvében nem csak nagy hetesek, hanem, ahogy én szoktam mondani, kis hetesek is vannak. És a kis hetesek azt jelentik, hogy a nagy heteseken belül, a nagy látomásokon belül bizonyos részleteket is 7 jellemzővel ír le az apostol. Így ha megszámoljátok, itt is 7 jellemző van, ezek közül 2 olyan, amely csak a jelenések könyvében található. De valójában a háttérben Dániel könyvét kell látnunk. Ha olvasnánk a jelenések könyve 9. fejezetét, amelyben sáskákról találunk leírást, akkor a háttérben Joel könyvét kellene kutatnunk. Ha a jelenések könyve 22. fejezetéből az első 5 verset olvasnánk, ahol az élet fájáról, vagy az élet vízéről olvasunk, akkor pedig el kéne lapoznunk egészen Mózes első könyvéhez, sőt ott is az első, második fejezethez, a Biblia elejéhez. Mert lehet azt mondani, hogy a Biblia végén, az utolsó 2 fejezetben hasonló gondolatot találunk az Éden kertjéről, az életfájáról, az életvizéről, mint a Biblia első könyvének első 2 fejezetében. A múlt nyelvezete szólal meg tehát a jelenésekben, soha nem a jövő nyelvezete. A bibliai proféciák megértésénél azt is tudnunk kell, hogy nem világosodik meg minden azonnal. Ugye a kereszténység története már 2000 évet jelent, és gondoljatok bele abba, hogy hányszor prédikáltak ez alatt a 2000 év alatt a jelenések könyvéről. Mondhatná valaki, hogy, és ez így is van, hogy soha nem hangzott el 2 egyforma előadás, 2 egyforma prédikáció a jelenések könyvéről ez alatt a 2000 év alatt, amely több 10000, hanem 100000 prédikációt is jelenthetett a könyvről. Ebből az következik, hogy a proféciák megértése folyamatos, és mindig valahol részleges. Soha nem mondhatjuk azt, hogy teljesen értjük a könyvet. Kérem, hogy lapozzatok velem az első korintusi levél 13. fejezetéhez, amelyben Pál apostol ezt az elvet a következőképpen foglalja össze. Az első korintusi levél 13. rész 8. versétől a 10. olvasom. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik, mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profétálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Pál apostol szavaiból tehát arra következtethetünk, hogy ténylegesen egy folyamat része vagyunk. Ő maga is így hitte, így tudta, hogy akár nyelvekről beszélünk, akár ismeretről, akár proféciáról, bármiről, ami az emberi léttel összefügg, az ismereteink részlegesek, töredékesek, de folyamatosan bővülőek. Ezért különös ajándék az, hogy a jelenések könyvéről újra beszélhetünk, és újra beszélhetek 8 év után, de hadd tegyem hozzá, így zárójelben, hogy az elmúlt 8 év alatt több jelenések sorozatot tartottam, hosszabbakat, rövidebbeket, és az Adventista Teológiai Főiskolán természetesen folyamatosan tanítjuk a jelenések könyvét, úgyhogy a hallgatókkal hol 14 órában, hol 10 órában, hol 36 órában foglalkozunk a jelenések könyvével. Továbbra a múlt nyelvezetéről, még a jelenések könyvében szeretném elmondani, hogy van 4 nagyon fontos téma, amely a zsidóság számára is létfontosságú, de nekünk keresztényeknek is feltétlenül fontos. Ez a 4 téma, mint motívum, újra meg újra megjelenik a könyvben. Az első a teremtés. A teremtés gondolata nem csak az Éden kertje kapcsán jelenik meg a könyvben, ahogy az előbb említettem, hanem például a jelenések 14. fejezetében, ahol a 3-as angyali üzenetet olvassuk, már az első angyalnál azt találjuk, hogy Istent kell imádni, mert ő teremtett minden dolgot. A második fontos gondolat a könyvben és a zsidóság gondolkodásában is az özönvíz. Ugye Mózes első könyve 7. és 8. fejezetében olvashatunk az özönvízről, és az özönvíz, mint motívum is újra és újra megjelenik a könyvben, különösen is a 12. fejezetben. A 3. ilyen nagyon fontos motívum az egyiptomi kivonulás. Szintén a jelenések könyve 12. fejezetére, majd a 15. fejezetre gondolok. A 12. fejezetben többször azt olvassuk, hogy az asszony elmenekül a pusztába, és Isten gondoskodik róla ott kint a pusztában, ahogy Izraelről gondoskodott annak idején szintén kint a pusztában. Vagy a jelenések 15. fejezetében azt találjuk, hogy a győztesek, akik a fenevadon, vagy a képén, vagy a bélyegén győznek, ott állnak az üvegtenger mellett, és éneklik Mózes és a bárány énekét. Hasonlóképpen énekelte Izrael a szabadulás énekét a vörös tenger partján, annak idején, amikor átkeltek. Végül a 4. nagyon fontos kérdés és téma a babiloni fogság és a hazatérés. A jelenések könyve 16. fejezetében az utolsó 7 csapásnál azt találjuk, hogy az Eufrátesz vize kiszárad, hogy a napkeletről érkező királyoknak út készítessék. Az Eufrátesz vize valamikor a szó igazi értelmében is kiszáradt, ha nem is egy természeti jelenség folytán, hogy kevés volt a csapadék, hanem inkább azért, mert egy zseniális hadvezér Círus annak idején, amikor is arra gondolt, hogy elég erős most már ahhoz, hogy legyőzze a babilóniaiakat, időszámításunk előtt 538-39 volt, amikor is ő úgy döntött, hogy az Eufrátesz vizét el kell vezetni, mert ez a folyó átfolyt a fővároson, ahogyan a Duna átfolyik Budapesten. És mivel a város egyébként hatalmas falakkal volt körülvéve, nem tudta volna másképpen bevenni, csak úgy, hogyha elvezetik a vizet a folyóból, és azután a folyó medrében a vár falak alatt vonul be a katonáival. És ez történelmi tény, ténylegesen ez így is volt. Tehát a jelenések könyve, mint egy motívumként megemlékezik erről a különös dologról, hogy az Eufrátesz vize kiszárad, és így a keletről érkező királyok szabadon elfoglalhatják Babilont. Nézzük a 4. kulcsot. Hogyan magyarázzuk az apokaliptikus proféciákat? Talán ez a legnehezebb kérdés. Itt a nagy hetesen belül van egy kis hetes. Mert ahogy látni fogjátok, itt 7 pont következik egymás után. Lehetne ennél többet is mondani, de úgy gondoltam, hogy 7 pontban megpróbálom összefoglalni a legfontosabbakat a jelenések magyarázatáról. Az első dolog, hogy a szimbolikus értelem, a szimbolikus tartalom mindig domináló. Mindig az az elsődleges. A jelenések könyve a Biblia más irataitól eltérően általában nem szó szerint értendő. A Biblia többi könyve általában szó szerint értendő. Tehát egy nagyon fontos szabály, hogy a jelenések könyvében szinte minden szimbolikus. Ezért nagyon sok kérdést meg lehet oldani úgy, hogy eleve nem feltételezzük azt, hogy szó szerint kell érteni a mondatot. Ha nem feltételezzük ezt, már is megnyílik előttünk, mert szimbolikusan kell érteni. Egy példát hadd mondjak, jelenések könyve 5. fejezet, 6. verse. Ezen a képen látunk egy megölött bárányt, és a háttérben egy oroszlánt. Na, János apostol azt hallja, hogy győzött a júdabeli oroszlán, utána lát egy megölött bárányt, de úgy látja, hogy ez a bárány mégis él, mozog, oda megy a trónon ülőhöz, és elveszi a kezéből a 7 pecsétes könyvet. Nyilvánvalóan szó szerint nem lehet értelmezni ezt a képet, hiszen egy megölött állat nem mozog. Ez már eleve szimbolikus, de lehetne mondani, hogy duplán szimbolikus, hiszen a bárány maga a jelenések könyvében Jézus szimbóluma, ahogyan János evangéliumában, és látnunk kell a háttérben mindig János evangéliumát is. János evangéliumában, mikor keresztelő János megkereszteli Jézust, akkor azt mondja, hogy ímé az Isten báránya. A jelenések könyvében tehát a bárány szó, vagy a júdabeli oroszlán, Jézus szimbóluma. És itt mindjárt eljutunk majd egy további kérdéshez, hogy János apostol mást hall, sok esetben, és mást lát. De a kettő mégis ugyanaz. Tehát azt hallja, hogy győzött a júdabeli oroszlán, és lát egy bárányt. És a kettő ugyanaz. A második kulcs. Néha szó szerinti értelem van. Nagyon ritkán ugyan, de a jelenések könyvében találunk mégis olyan részeket, amelyeket csak szó szerint érthetünk. Például, ha a 16. fejezethez lapoznánk, ahol az utolsó 7 csapásról olvasunk, és nézzük sorba az első csapást, amely gonosz, ártalmas fekély, akkor azt kell mondanunk, hogy ez csak szó szerint lehet érteni. Ártalmas fekély támadt az embereken. Vagy a második, harmadik csapásnál azt olvassuk, hogy a vizek vérré válnak. Megint csak azt kell mondanunk, hogy szó szerint kell ezt értenünk, bár nem tudjuk igazán megmagyarázni kémiai vagy természeti okokkal, hogy ténylegesen mi történik a vízzel, de biztos, hogy ihatatlanná válik. A tengervize is, illetve a tengerben lévő állatok pusztulnak el emiatt, de az édes vizek is ihatatlanná válnak. És lehetne itt tovább folytatni az első 4 olyan csapás a jelenések könyvében, amely inkább szó szerint értendő, mint szimbolikusan. Nézzük a harmadik kulcsot. Néha a szimbólumok halmozódhatnak. Ez a kép például a jelenések 13. fejezetében megjelenő első vadállatot mutatja. Ez a vadállat a tengerből jön elő, bár nem tengeri állat. Ez már maga egy izgalmas kérdés, hogy miért a tengerből jön, holott nem tengeri állat. De ami még különösebb, hogy ez az állat, mintha nem is egyféle állat lenne. Ha a háttérben látjuk a jelenések 12. fejezetét, és a fejezet szól egy nagy vörös sárkányról, amelynek van 7 feje és 10 szarva, akkor érdekes módon úgy találjuk, hogy ennek az állatnak is van 7 feje és 10 szarva. De ez nem sárkány, hanem mintha párduc lenne. Tehát egy kis részben olyan, mint a sárkány, de inkább, mintha párduc lenne. Ha fejeket megnézzük közelebbről, akkor meg azt kell mondanunk, hogy ez nem is párduc, hanem oroszlán fejű állat. Ha megnézzük a melső mancsokat, akkor pedig azt találjuk, hogy ez nem is oroszlán, hanem mintha medve lenne. És természetesen fölvetődik az a kérdés, hogy akkor ez milyen állat? Ez egy hibrid állat? Vajon mire gondolhatunk? 3-4 féle állat összegyúrva. Itt is segít a múlt. Ugyanis Dániel könyve 7. fejezetében olvasunk 4 állatról, de 4 különböző állatról. Ott is szó van az oroszlánról, szó van a medvéről, szó van a párducról, és szó van egy 4. állatról, amelynek 10 szarva van, hasonlóképpen ehhez az állathoz. De ameddig ott 4 különböző állat, 4 különböző birodalmat szimbolizál, addig itt most a 4 állat tulajdonságai összeadódnak, halmozódnak. De egy ilyen szimbólumot megfejteni kicsit nehezebb, mint hogyha mondjuk egy oroszlán bárány kettős szimbólumát próbálnánk megfejteni. Minden esetre találkozunk ilyen képekkel, többen is a jelenések könyvében. Nézzük a 4. kulcsot, a hallottam és láttam szópár, ahogy az előbb említettem, a jelenések 5. fejezetében János apostol azt hallja, hogy győzött a júdabeli oroszlán, de nem lát oroszlánt, hanem helyette bárányt. A kettő ugyanaz. Ha a jelenések könyve 7. fejezetéhez lapoznánk, ahol János apostol azt hallja, hogy 144 ezer elpecsételt, és keresi a szemével a 144 ezret, akkor utána később a fejezetben azt mondja, hogy megszámáltatlan sokaságot látta. 2 különböző dolog mást hall, mondja, hallottam a megpecsételtek számát, de nem látta őket. Mikor már látta őket, akkor megszámáltatlan sokaság. Tehát mind a 2 állítás igaz. A jelenések könyve 1. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy János apostol egy trombita hangot hall maga mögött, és amikor megfordul, akkor nem lát senkit, aki trombitát fújna, hanem az ember fiához hasonlót látja a 7 lámpás között. De ez a szópár nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy azt a valóságot, amit Isten kinyilatkoztat János apostolnak, nem lehet egy szóval leírni. Mert az is igaz, hogy oroszlán, az is igaz, hogy bárány. Az is igaz, hogy trombita, az is igaz, hogy az ember fia hangja. Az is igaz, hogy 144 ezer, az is igaz, hogy megszámáltatlan sokaság. Természetesen erre majd kitérünk, amikor oda jutunk, hogy ténylegesen akkor hogyan kell megfejteni egy ilyen szópárt. De ez tipikusan jellemző az apokaliptikus proféciákra, hogy ilyen párokat használ János apostol. Hallottam, láttam, vagy láttam, hallottam. Nézzük az 5. kulcsot. Vannak bepecsételt kijelentések, például a jelenések könyve 10. fejezetében, ahol azt találjuk, hogy János apostol lát valakit, akinek a kezében van egy nyitott könyvecske, és amikor ő megszólal, mintha az oroszlán szólna, akkor ezzel együtt megszólal a 7 mennydörgés. És János apostol le akarja írni a 7 mennydörgést, mert ő megértette, hogy a 7 mennydörgés valójában mit mond. De akkor kapott egy parancsot, a jelenések könyve 10. fejezet 3. 4. versében olvashatjuk ezt, hogy a 7 mennydörgést ne írd meg, mert be vannak zárva és pecsételve. Hát ez az egyetlen olyan rész a jelenések könyvében, ahol azt olvassuk, hogy be van zárva. De egyébként a könyvben végig azt találjuk, hogy ne zárd be, ne pecsételd be ezt a könyvet. A 6. kulcs a magyarázathoz. Hogy a profécia 2 irányú. Azok közületek, akik Bécsben jártak és elmentek a Schönbrunni kastélyhoz, és látták ezt a szobrot, amit én is láttam, akkor azt kell mondanunk, hogy tudják, hogy kit ábrázol ez a szobor. Na, a Schönbrunni kastélyban, a kastély kertjében egész pontosan több allegorikus alak szobra látható, többek között ez a 2 szobor is. A baloldali szoborra kell figyelnetek, amelynek érdekes módon 2 arca van. Az egyikkel előre néz egy fiatal arc, a másikkal hátra néz, ez egy idősebb arc. És ez pedig egy római mitológikus alak, Janus. Janus Isten. Janus a küszöbök istene volt, de szokták azt is mondani, hogy az évfordulók istene. Talán tudjátok azt is, hogy Janus nevéről neveztük el az év első hónapját. Tehát január, a január szavunk innen ered, Janus nevéből, mert Janus volt az, aki egyrészt a küszöböket őrizte, másrészt pedig az évforduló istene volt. Ő volt az, aki egy kicsit mindig vissza tudott tekinteni, és ugyanakkor előre, ahogy a január hónap valójában egy kis visszatekintés mindig az elmúlt évre, és előretekintés a következő esztendőre. A profécia is ilyen két irányú. János könyvében elég sokszor olvassuk azt, hogy írd meg, amit láttál, amik vannak, és amik lesznek. És nagyon sok képnél azt találjuk, hogy János előre megy egy kicsit, aztán visszatér a gondolataiban. Tehát a profécia két irányú. Egyfajta ingadozás figyelhető meg a képek között. Nagyon sok kutatónak, sok biblia olvasónak ez problémát jelent, de ha megértjük, hogy a profécia természetéből adódik, hogy ilyen, akkor ezzel már is egy olyan kérdéshez jutunk, amit könnyebb megfejtenünk. Végül a hetedik. Hogyan magyarázzuk az apokaliptikus proféciákat, ha az Ószövetség néhány liturgikus elemét találjuk meg? Nagyon fontos, hogy az ószövetségi háttér szerepét lássuk. Ugyanis a jelenések könyvében körülbelül 2000 utalás van az Ószövetségre. Nagyon sokan 201 néhányról beszélnek, de az nem igaz. 2000, sőt, van, aki azt mondja, hogy 2000 fölött van az utalások száma. De miért nehéz ezeket igazán megtalálni, mert nincs egyetlen idézet sem. Tehát a jelenések könyve nem idéz egyetlen más bibliai könyvből sem. Csak utal a könyvre, néha csak egy képre, néha egy szóra. Néha egy mondaton belül több képre is. És az ószövetségi ünnepkör, amely állt ugye a mindennapi áldozatból, és az éves, tavaszi és őszi áldozatokból, ünnepekből, valójában nyomon követhető a jelenések könyvében az első fejezettől egészen a 22. fejezetig. Nézzük az ötödik kulcsot. A jelenések könyvének szerkezete. Hát ez az a terület, ahol nekem nagyon óvatosan kell beszélnem, mert itt elveszíthetem az időérzékemet, bár azt látom, hogy már túl vagyunk az időn, úgyhogy lassan be is kell fejeznem, de ez az a terület, amelyet én magam is sokat kutattam, és kutatok a mai napig, egy nagyon különös szerkezet, amelyet idegen szóval úgy nevezünk, hogy kiosztikus. Na nem csak a jelenések könyve ilyen szerkezetű, hanem az Ószövetség több könyve, az Új Szövetségben is egy jó néhány könyv. Lehet azt mondani, hogy elsősorban tipikusan is Dániel könyve ilyen, és azután a jelenések könyve. Ez a szerkezet azt jelenti, hogy párhuzamos gondolatokból épül fel. Ha ezt a következő képet nézzük, akkor kitűnik, hogy hol vannak a párhuzamok. Egyrészt az elején van egy bevezető, a prológus. Másrészt van a végén egy befejező rész, az epilógus. Ha ezt a kettőt összevetjük tartalmilag, akkor azt találhatjuk, hogy mind a kettőben van egy kis hetes. Mert mind a kettőben lehet találni 7 olyan gondolatot, amely ismétlődő. Természetesen több más gondolat is van ezekben a részekben, de van 7 olyan, amely szinte szó szerint egyezik a bevezetőben és a befejező részben. Ha ezt a két részt úgy tekintjük, mint keret, elem, akkor azt kell mondanunk, hogy marad nekünk még összesen 7 rész. 3 pár és 1 páratlan elem. Az első pár a 7 gyülekezet és az 1 gyülekezet. Egy nagyon érdekes pár, mert itt találjuk meg igazán azt, hogy valahol van egy pont, amire különösen figyelni kell, ahol nem a hetes a jellemző, hanem az egyes. Az összes többi elemben van 7 rész, mert van 7 pecsét, van 7 trombita, van 7 csapás, és az ítélet 7 jelenete. De ez a B-veszővel jelzett rész az egy gyülekezet mindenképpen azt akarja mondani, hogy ebben a sok-sok hetesben van egy terület, amely igazán fontos nekünk, amely felé igyekszünk, amely minden keresztény reménysége, és ez az új Jeruzsálem. Ott egy gyülekezet lesz, ott egy város lesz, így olvassuk a Bibliában. Ameddig a Jelenések könyve második, harmadik fejezetében pedig találunk 7 gyülekezetet. Tehát ezeket a párokat fogjuk majd a következő előadásokon tanulmányozni. Nagyon sok esetben így párban. 7 gyülekezet és az egy gyülekezet. És a jellemzőket össze fogjuk vetni, vagy a 7 pecsét, az ítélet 7 jelenete, vagy a 7 trombita, a 7 csapás. Végül, és itt van a történetben a legizgalmasabb terület, hogy a könyv közepén, ha egy pillanatra visszamegyünk, a 11. rész 19. versétől a 15. fejezet 4. verséig találjuk azt a részt, amely a sárkány harcát jelöli. Ez egy páratlan elem a könyv közepén. De minden ilyen kiasztikus szerkezetben a lényeg középen van. Vagy ha valaki nagyon pontos, akkor azt kell mondani, hogy 2 olyan terület van, amely hangsúlyos, az egyik a könyv vége, az egy gyülekezet, a másik pont pedig a könyv közepe, a 12., 13. és 14. fejezet körülbelül, 1-2 verssel kiegészítve. Ez azt jelenti, hogy itt mintha a sárkány javára dőlnének el a dolgok. Tehát itt a sárkány harca, vagy lehetne még így is kibővítve mondani, hogy a sárkány is az asszony harca. A Jelenések könyve szerkezetét le lehet írni tehát egy ilyen menóra formával is. Itt a képen a háttérben, remélem látszik egy kicsit, egy 7 ágú lámpás van, egy 7 ágú gyertyatartó. Hogyha a prológust és az epilógust levesszük a könyv tartalmából, és csak a nagy párhuzamos részeket nézzük, akkor azt mondtam, hogy van 3 pár, és van egy páratlan elem középen itt is. A gyertyatartónál azt látjátok, hogy van 3 pár, 3 ág, 3×2 ág, azaz 6, és 1 ág középen a 7. Talán ezt az eszközt, ezt a tárgyat akarta a Jelenések könyve így is kifejezni, hogy a 7-esre épített, vagy pedig a teremtés történetét, a 7-es számot, a 7 napot akarta hangsúlyozni, vagy mind a 2-t. A Jelenések könyvében elég sokszor föl lehet tenni a kérdést úgy, hogy mind a 2, lehet, hogy mind a 2. De lehet, hogy mind a 3, mert még egy harmadik értelmet is találunk. Nézzük a 6. kulcsot. Ezek gyakorlati dolgok lesznek most már a 6. és a 7. kulcs, hogy mire jó mindez. Miért érdemes a Jelenések könyvét kutatni? Mert itt felsoroltam 6 okot. Olyan dolgokat, amelyek tanulságul szolgálnak nekünk 2000 év után is, ha Istenre gondolunk. Az első tanulság a következetesség. Az a következetesség tudnilik, hogy ahogy a kijelentést adja Isten, a múlt a jelenre mutat, a jelen pedig a jövőre. Tehát olyan nem lehet, hogy a múlt egyenesen a jövőre mutat. Nem. A múlt mindig a jelenre mutat, és a jelen mutat a jövőre. Hát ez egy nagyon fontos írásmagyarázati elv. Ez egy következetes elv végig a Jelenések könyvében. A múlt a jelenre, a jelen a jövőre mutat. A B pont a szabadság. Úgy ismerjük meg a Bibliából Istent, mint aki egy szuverén lény. Ő mindenek ura. Ő nála van az abszolút szabadság. Márpedig, ha nála van az abszolút szabadság, akkor az ő tetteit nem lehet megjósolni. Ezért nem álmos könyv a Jelenések könyve. Nem olyan könyv, amiből úgy ki lehet következtetni dolgokat pontosan, precízen, és meg lehet jósolni a jövőt. Nem egy jós könyv a Jelenések könyve, mert az isteni tettet nem lehet megjósolni. Ha meg lehetne jósolni, akkor Isten nem lenne szabad, szuverén lény. Harmadik dolog a kreativitás. Isten nem csak, hogy szuverén és szabad lény, hanem kreatív. mégpedig végtelenül kreatív. Ebből az következik, hogy a jövő soha nem az lesz, amit várunk. Ez talán meglepő vagy megdöbbentő, de ez így van. Hogy a jövő mindig túllépi azt, amit várok. Ezért nem jó, hogy olyan biztosan kiszámítom, hogy mi lesz holnap. Még az időjárás se tudjuk pontosan kiszámítani. Még 24 órára előre sem. Mennyivel kevésbé Isten tetteit. Tehát a jövő mindig túllépi a múltat, de túllépi a jelent is. Tehát nagyon nagy alázat kell, amikor így a jelenések könyvét megnyitjuk és magyarázzuk. Azonosulás. Ez egy csoda. Ez egy isteni csoda. Hogy ő mindig ott szólít meg, ahol vagyunk. Ahogy megszólította Jánost az első század végén, ahogy megszólította aztán Polikárpot, vagy Papiászt, vagy Iréneuszt, századokon keresztül a keresztényeket, a mai napig bennünket, Isten mindig ott szólít meg, ahol vagyunk. Nem tudjuk és nem értjük igazán, hogy ez hogyan van. De ez a könyv csodája, és ez isteni csoda, hogy mindig ott szólít meg, ahol vagyunk. Most a 21. században minket fog megszólítani. De a tanulságainkat mindig a múltból vesszük. Jelképes értelem. Ahogy mondtam, a jelenések könyvében szinte minden jelképes, és a múlt nyelvezete sok esetben jelképes tartalommal telik meg. Mondok egy példát. A jelenések könyve 9. fejezetében olvashatunk sáskákról. De aztán úgy tűnik, mintha a sáskák skorpiók lennének. Később meg úgy tűnik, mintha lovasok lennének. Aztán meg, mintha a lovak farka külön kígyóvá válna. A háttérben ott van Joel könyve, ahol olvashatunk egy sáskajárásról és a sáskákról, és Joel maga is úgy írja, hogy a sáskák alakja olyan, mint a lovasok alakja. De valahogy mégis a múlt nyelvezete jelképes tartalommal telik meg, mert ameddig Joel arról beszél, hogy jönnek a babilóniaiak, addig a jelenések könyvében már nem a babilóniaiakról van szó, de ugyanazt a képet használja. Hát ugyanaz a kép, a sáska képe, a lovasok képe, de a múlt nyelvezete megtelik valami jelképes tartalommal. Végül, hogy amikor a jövőről szól a könyv, mindig a múlt nyelvezetén teszi. És ezt azért is teszi, mert a múltbeli tapasztalatainkra akar az Isten építeni. Hát a könyv nem akar elszakadni a mi múltunktól, nem akar elszakadni a jelenünktől sem, és nem csak a jövőről beszél, hanem össze akar kapcsolni minket a jelenünkkel és a múltunkkal is. Ezért csodálatos ez a könyv, mert beszél a múltról, írd meg, amiket láttál, a jelennel összekapcsol, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát ezt a kapcsolatot látni kell, mert hiszen a mi életünk is így épül fel, nem? Hogy a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is valahol összekapcsolódik. Végül nézzük a 7. kulcsot. Egy néhány további gyakorlati kérdés. Miért szeretnénk a jövőt megismerni? Egyáltalán szeretnénk tudni, hogy mit hoz a jövő? Hát mindenki szeretné tudni, hogy mit hoz a jövő. Legalább azt szeretné tudni, hogy meddig fog élni, nem? Ha valakinek rossz szomszédja van, akkor lehet, hogy arra is kíváncsi, hogy a szomszédja meddig fog élni. De akárhogy is van, a jövő mindig izgatott bennünket, embereket. Na de miért szeretnénk tudni a jövőt? Csak a jövő izgalmas? Nem. Ha a jövőt úgy kutatjuk, hogy elszakadunk a jelentől és a múlttól, akkor nem sokat fog érni nekünk. Hogy az előbb is mondtam, hogy a jövő csak azért izgalmas és érdekes, mert a jelenünkre és a múltunkra épül. Ha a jelentől és a múlttól elszakítom, akkor a jövő teljesen értelmetlen dologgá válik. Második dolog, hogy elfogadjuk-e azt, amit a jelenések könyve mond A múltról, a jelenről és a jövőről. Miért fontos ez? Mert a jövő az Isten kezében van. És ezt ne felejtsük el. A jövő nem az ember kezében van. A jövő nem a nagy politikusok kezében van. A jövő nem a nagy hadvezérek kezében van. Történelem folyamán volt jó néhány olyan hadvezér, vagy olyan államfő is, aki azt képzelte, hogy az ő kezében van a múlt, a jelen és a jövő is. Ők az élet és halál urai. A Biblia azt mondja, különösen a Jelenések könyve, hogy a jövő az Isten kezében van. Hogy használjuk fel időnket? A Jelenések könyve erre is megtanít bennünket. Az idő lehet ellenség, de az idő szolgálhat minket is. A kérdés az, hogy urai vagy rabjai vagyunk-e az időnek. A Jelenések könyve abban segít, hogy ne legyünk az idő rabjai. Ne legyünk a számítgatások rabjai. Vannak emberek, akik az egész életüket azzal töltik, hogy számítgatják, hogy mi van még hátra. Még hány év van hátra. Még hány embernek kell jönnie. Még hány pápa lesz, és így tovább. Nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy ilyen számmisztikával valahogy kikalkulálják, hogy körülbelül még ennyi lehet hátra. Ahogyan az előbb említettem, hogy az Isten tettei nem jósolhatók meg, az Isten végtelenül kreatív és szuverén lény, nem lehet megjósolni, hogy a jövő dolgai hogy történnek. De ne felejtsük el azt, hogy ő teremtette az időt. Az idő egy olyan realitás, amit az Isten teremtett, és addig lesz, ameddig ő jónak látja. Ha ő úgy látja jónak, hogy nem kell, akkor nem lesz. Ha olvassátok a Jelenések könyve 21. fejezetét, a vége felé azt találjuk, hogy ott nem lesz éjszaka. Hát ezt a mi idői kötöttségünk miatt nagyon nehezen tudjuk elképzelni. Vagy hogy nem lesz szükség napfényre. Vagy akkor nem kell pihennünk? Vagy hogyan lesz ez? De ebből ha annyit megértünk, hogy az Isten kezében van az idő, akkor már valami bölcsességet tanultunk, mert el tudjuk fogadni az időt. Nem félünk az időtől, nem rettegünk, nem vagyunk a rabjai, hanem urai lehetünk. Végül, hogyan válaszolunk Isten sürgető hívására? Ez az alsó kép a Jelenések könyve egyik legmeghittebb képe. És ezt szeretném el is olvasni, mégpedig a Jelenések 3. fejezet 20. verse szerint, ahol azt találjuk, hogy Jézus így sürget bennünket, hogy imé az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Azaz, hogy Isten soha nem fog kényszeríteni senkit sem. Ahogy a múltban nem tette, a jövőben se fogja ezt tenni. A Jelenések könyve megértésében segíteni akar. Sürget is sokszor bennünket, hogy értsük meg a könyvet. Hiszen Jánosnak azt mondta, hogy ne zárd be ezt a könyvet, ne pecsételd be ezt a könyvet. Ez a könyv kinyílik, mert az idő közel van. De ezt Isten mégis mindig úgy teszi, hogy nincs benne kényszer. Az ajtó előtt állok és zörgetek, Jézus így mondja. És hogyha valaki meghallja a zörgetést és megnyitja az ajtót, akkor bemegyek. Ha nem hallja, meg nem nyitja meg az ajtót, nem megyek be. Hogyan döntünk mi? Hogyan válaszolunk Isten sürgető hívására? Hát erről fog szólni ez a sorozat. És én kívánom, hogy az Úr segítsen mindannyiunkat, hogy meghalljuk az örgetést. És ami rajtunk áll, megtegyük. Nyissuk meg az ajtót. Engedjük, hogy ő irányítsa a dolgokat tovább, hogy ő bejöjjön, és így mondja, hogy vele vacsorálok, és ő én velem. Mert ő közösséget akar építeni. Így ténylegesen, kicsit ellentmondva Luther Mártonnak, azt kellene valahogy megfogalmaznom, hogy ez a könyv éppen, hogy Jézusról szól. Mert a könyv középpontjában Jézus van. Akár úgy, mint a bárány, akár úgy, mint az oroszlán, akár egyszerűen úgy, mint aki áll és zörget az ajtó előtt. Én kívánom, hogy az Isten segítsen bennünket, hogy ténylegesen ezt a közeledést érzékeljük, észrevegyük, meghalljuk, és majd megnyissuk az ajtót az ő kegyelméből. Amen.
Köszönjük szépen az első előadást, mint egy bevezetést. Azt hiszem, hogy kezd számunkra világossá válni, hogy miért van szükség 54 előadásra. És hogyha ez alatt az 54 előadás alatt talán nem is értünk meg mindent, de legalább azt a nyelvezetet megtanuljuk, amelyen a jelenések könyve íródott, és ahogy nekünk ezt olvasni kell, akkor egészen más élményben lesz részünk majd, amikor egyénileg odahaza olvasgatjuk ezt a könyvet. Valahogy olyan ez, hogy biztosan sokan tudunk néhány idegen szót, és ha kezünkbe veszünk egy angol nyelvű könyvet, akkor úgy nagyjából meg tudom állapítani, hogy miről szól, mert néhány szót felismerek. De mennyivel másabb, mikor az ember teljesen perfektül tud angolul, és el tudja olvasni a mondani valót. Ez lesz a következő estéknek az egyik fontos szerepe, hogy megtanuljuk ezt a nyelvezetet, amin ez az üzenet számunkra íródott. Láttam, hogy sokan lelkesen jegyzetelnek. Nagyon helyes dolog, hogy ezt feljegyeztétek ezeket a dolgokat. Jutalmul hátul elvehetitek nyomtatva a vázlatot. Persze nem mindent, tehát nagyon hasznos mégis a jegyzetelés. Aki viszont majd a teljes előadást szeretné még 5-6-szor otthon megnézni, egy kis időt kell várni, amíg a felvételek elkészülnek, összevágjuk őket, és utána majd ezeket DVD-n lehet kapni, illetve, ahogy ezt előre is hirdettük, az a tervünk, hogy a Light Channel televízió az egész sorozatot le fogja majd adni. Természetesen mondom, amikor majd elkészülünk a feldolgozásával, hogy televíziós formában is élvezhető legyen. És ezért mondom el így most utólag, és elnézést kérünk mindenkitől, hogy a látvány tekintetében most elsősorban a felvételre koncentrálunk. Tehát ezeket a vetítéseket lehet, hogy halványul látjátok, de ezek a televízióban be lesznek külön vágva. Nem a képen vagy a vetítő vászonról vesszük fel őket. Tehát ott élesbe és simán lehet látni, viszont a fényviszonyokat, hogy az előadó látható legyen, jól látható, így tudtuk kialakítani. Úgyhogy ehhez egy kicsit szokjunk hozzá, hogy a hosszú távú céljaink azok most elsődlegesek, de azt hiszem, hogy minden fontos információt láttunk, és a képeket egy kicsit halványabban, mint ahogy szerettük volna. Sok szeretettel várunk tehát mindenkit innentől fogva péntekenként 6 órakor, amikor folytatjuk ezt az előadás sorozatot. De holnap este is lesz egy különleges esténk, a keresztény művészeti estek őszi második előadása. Sokan biztosan tudjátok, akik komoly zenével foglalkoztok, hogy ebben az évben Joseph Haydn és Felix Mendelssohnnak az évfordulóját ünnepli a világ. Ezt a két zeneszerzőt nagyon sokat hallhatjuk a rádióban. És az ő műveikből lesz egy zenés irodalmi est, énekkarral, zeneszámokkal, versekkel holnap este 6 órakor, erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Minden programunkról hátul elvehetők az információk, meghívók, szeretettel kérjük, hogy vegyétek magatokhoz és tájékozódjatok, aki pedig nem teszi, az internetes honlapunkon szintén mindent megtalálhat, ami a gyülekezetben történik. Mielőtt most befejeznénk énekkel és imával az Isten tiszteletünket és ezt az előadást, gyűjtsük össze önkéntes adományainkat, amellyel hozzájárulhatunk részben ennek az előadásnak is a továbbviteléhez. A 184-es éneket énekeljük befejezésül, az első, második és a harmadik verset. 184-es számú ének.
Imádkozzunk. Kegyelmes és szerető Urunk, aki kézben tartod az időt, aki megteremtettél minket az idő és a tér világában, és egy különös könyvvel is megajándékoztál, amelynek a kutatásába foghattunk ma este. Köszönjük néked, Urunk, a jelenések könyvét, amely nyitott könyv, amely kijelentés tőled, a múltról is, a jelenről és a jövőről is. És ez a könyv igazán megtanít arra minket, hogy még jobban szeressünk téged, aki nem csak teremtettél, de meg is váltottál minket. Hogy még jobban ragaszkodjunk Jézushoz, aki a mi teremtünk, megváltunk, aki közben járunk, aki lesz az ítélőnk és az örök királyunk is. És Urunk, köszönjük néked ezt a könyvet, amely a sok-sok képpel, a benne elrejtett, összetett és bonyolult képrendszerrel sokszor olyan megfejthetetlenné válik előttünk, De mégis egyszerű ez a könyv, ha a kulcsok a kezünkben vannak. Ezért segíts, Urunk, hogy ezeket a kulcsokat bölcsen forgassuk, és a kulcsokon keresztül ténylegesen megnyíljék a könyv, és a könyvben elrejtett örök igazságok, amelyek a Biblia egészével összekapcsolnak bennünket, igazán világossá váljanak. Ezért kérjük a te lelkedet, hogy ő szóljon majd hozzánk estéről estére, és világosítsa meg azokat a dolgokat, amelyek még homályban vannak, amelyeket félreértettünk, vagy amelyekre azt gondoltuk, hogy soha nem értjük meg. Segíts, Urunk, a kutatásban, a tanulásban, a megértésben, a dolgok megtartásában is, hogy igazán boldogok, áldottak lehessünk. Így hallgass meg imánkat, Urunk, a Jézus nevéért kérjük. Amen. Sok szeretettel várunk mindenkit a jövő hét pénteken este 6 órára. Thank you.